Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Három óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az emberiség békéért kiált, és nem szabad, hogy kiáltását a fegyverek zaja folytsa el, jelentette ki 14. Leó pápa a vatikáni Szentpéter téren elmondott beszédében. A Szentpéter vasárnap délben mondott úrangyala imádsága után aggodalmát fejezte ki a Közel-Keletről és elsősorban Iránból érkező riasztó hírek miatt. Úgy vélte, a drámai helyzetben, amely Izraelt és a palesztin területeket is magában foglalja, fennáll a veszély, hogy a lakosság mindennapi szenvedésbe feledésbe merül, főleg Gázában és máshol, ahol egyre sürgetőbb a megfelelő humanitárius támogatás. Meg kell állítani a háború tragédiáját, mielőtt helyrehozhatatlan szakadékká válik. Nem léteznek távoli háborúk, amikor az emberi méltóság forog kockán. A háború nem oldja meg a problémákat, ellenkezőleg felnagyítja azokat, és olyan sebeket ejt a népek történetében, amelyek gyógyulásához generációk szükségesek. Semmilyen fegyveres győzelem nem jelent kárpótlást az anyák fájdalmáért, a gyermekek félelméért, az elrabolt jövőért. A diplomácia hallgattassa el a fegyvereket, a nemzetek húzzák meg jövőjük vonalát a béke eszközeivel, nem pedig erőszakkal és városi konfliktusokkal, mondta a pápa. A Közel-Keleti helyzet eszkalálódása miatt összehívta a Védelmi Tanács ülését Orbán Viktor. Az iráni-izraeli háború hatásai el fogják érni Európát, tüntetésekre és növekvő terrorfenyegetettségre kell felkészülnünk, tette hozzá Facebook posztjában a miniszterelnök. Mi kedvezőbb helyzetben vagyunk, mert nem engedtük, hogy bevándorlóországgá tegyék Magyarországot. A szükséges lépéseket megtesszük, hogy továbbra is garantáljuk a békét és a biztonságot, jelentette ki a kormányfő. A közel-keleti háborús helyzet egyre súlyosbodik, ezért tisztelettel, de határozottan arra kérek minden közel-keleten és az öböl térségben tartózkodó magyar állampolgárt, hogy regisztráljon a konzuli védelemre, írta a külgazdaság és külügyminiszter a Facebook oldalán. Korábban minden olyan magyar állampolgárt, aki kérte, már kimenekítettünk Izraelből, Jordániából és Iránból, emlékeztetett Szijjártó Péter. A feszültség fokozódása, a légtérzárak és a bizonytalan körülmények miatt most kérjük mindenkitől, hogy lehetőség szerint halassza el a térségbe tervezett utazását, zárta bejegyzését. A miniszter Gideon Szár izraeli, Szergej Lavrov orosz, Abdul Latif al-Zayani bahreini és Ayman Safadi jordán külügyminiszterrel is telefonon tekintette át a közel-keleti helyzetet, valamint tárgyalt Rafael Marino Grossival, a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség főigazgatójával a közel-keleti válság nukleáris biztonsági vonatkozásairól. Előző éjjel az amerikai légierő sikeres támadást hajtott végre három iráni nukleáris létesítmény, Fordu, Natanz és Isfahan ellen, jelentette be Donald Trump hivatalosan. Az amerikai elnök azt mondta, az iráni atomprogram legfontosabb létesítményei ellen intézett légicsapás lenyűgöző katonai sikerrel végződött. Bármilyen megtorló akcióra olyan erővel válaszolunk, ami messze meghaladja az éjszakai támadást, figyelmeztette Iránt az elnök. Az iráni parlament megszavazta a Hormuzi szoros lezárásának lehetőségét, de a végső döntést az ország legfelsőbb nemzetbiztonsági tanácsa hozza meg. A Hormuzi szoros a Perzsa-öböl és az Ománi-öböl között húzódik, és a világ egyik legszűkebb stratégiai jelentőségű tengeri átjárója. Ez az egyetlen tengeri kijárat a kőolajban gazdag Perzsa-öbölből a nyílt óceán felé, így a térség országainak szinte minden energiahordozó exportja ezen keresztül jut el a világpiacra. A szoros feletti ellenőrzés geopolitikai fegyver is. Iráni kibertámadás érte Albánia fővárosa Tirana informatikai rendszereit, amit a Homeland Justice nevű hacker csoport hajtott végre. Ez csak a kezdet, küldték a fenyegető üzenetet. Albánia mintegy 3000 száműzött iráni ellenzéki személynek biztosít menedéket. Magyar katonaorvos került a NATO egyik legmagasabb szintű egészségügyi vezetői beosztásába. Wexler Péter 3 éven keresztül látja el a NATO szövetséges erők európai főparancsnoksága egészségügyi főnöki feladatait külszolgálatának idei alatt dandártábornoki rendfokozatban. 56 új Gidrán harckocsi erősíti majd a magyar honvédséget, jelentette be a miniszter a Facebook oldalán. Szalai Bobrovnicki Kristóf bejegyzése szerint ezek a járművek kiváló mobilitást és tűzerőt biztosítanak a magyar katonák biztonságáért és hazánk védelmi képességeinek további erősítéséért. Úgy fogalmazott, jönnek a harctér rettegett sárkányai. A Magyar Tudományos Akadémia szakmai álláspontja szerint a klímaváltozás miatt a légkörtől a vizekig, a talajtól az élővilágig, beleértve az emberi egészséget is, szinte mindenhol megfigyelhető a negatív tendencia. 15-30% közötti többlethalálozás van idehaza a hőségriasztások időtartam alatt. Az Alkotmánybíróság megbízásából készült tanulmányszerzői megállapították, csak az integratív, holisztikus szemlélet lehet az intézkedések és a beavatkozások alapja. Végül az időjárásról. Terült lesz az ég a folytatásban, és csapadék nem hullik, majd sokfelé megélénkül a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 8-9, napközben aztán 32-34 fok körül alakul. Nagyon erős UVB sugárzás várható, tudatta a Hungaromet ZRT. Híreinket hallották.
Kereszt az erdőn.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, szerkesztőtársam Farkas Erzsébet nevében is, a mikrofonnál Tikovics Ernő. A mai adásban ellátogatunk egy harangtörténeti konferenciára, és beszámolunk egy emlékkereszt megújulásáról is. És most a részletek. A negyedik harangtörténeti konferenciát idén Debrecenben Horner Henrik harangöntő születésének 235. és Egri Ferenc harangöntő halálának 80. évfordulója alkalmából szervezték. Helyszínül a Debreceni Református Kollégium szolgált. Az előadók között volt Csibi Kinga történész, a Vidéki Múzeumok Szövetségének főmuzeológusa, aki a harangöntő Horner dinasztiáról tartott előadást.
A Horner család végül is egy harangöntő dinasztia volt, hiszen három családtag is, tehát nagyapa, apa és fiú is harangöntéssel foglalkozott. Tulajdonképpen Egerből indulnak, és gyakorlatilag Eger, Debrecen és Nagyvárad az utolsó állomás. Innen tudjuk őket nyomon követni.
Egerben is már harangot öntötte?
Igen, valószínű ott tanulta a mesterséget. Idősebb Horner Jakab, ott tanulta a mesterséget Jüszl József egri harangöntő mester műhelyében.
Ha jól vettem ki, akkor három egymás a következő generációban
itt. Horner Jakab, idősebb Horner Henrik és ifjabb Horner Henrik.
Egy-egy harangot emeljünk ki tőlük, amelyik talán még meg is maradt az utókor számára, és nem csak a története, hanem maga fizikai valóságában.
Először is én kiemelnék egy, mivel párciumi lány vagyok, elsősorban párciumi harangot emelni ki, a nagy szalontai harangnak a története, ami 1847-ben készült. Nagy szalontán ugyanis 1847-ben egy hatalmas tűzvész pusztított, és erről még Arany János is, Nagy Szalonta akkori jegyzője részletesen beszámolt. Így 1847-ben a nagy tűzvész követően fölkérték idősebb Horner Henriket, hogy öntsön harangot a település számára. Így készítette el Horner Henrik a 4, a 8 és a 16 mázsás harangját. A harangok fölkerültek a toronyba, de 1916-ban a harangrekvirálások miatt áldozatul estek, és jelenleg a nagyszalontai református templom tornyában 3 harang, 2 hűnig és 1 Budapesten öntött harang található.
Egymástól tanulták apa és fia a mesterséget, vagy akkoriban még divat volt esetleg külföldre menni, ellesni ott is a csínyát, bínyát, akár a harangöntésnek is?
A harangöntés egy érdekes és egy kicsit misztikus tudomány. Elsősorban a harangöntő mester megpróbálta a családjában megőrizni a mesterség csínyát, bínyát, trükkjeit, apró fogásait. De ugyanakkor sok ifjú tanult harangöntő mesterektől, ilyen volt például maga Horner Jakab, aki feltehetően, hogy Jüszl, az egri Jüszl József műhelyében tanult. Nagyon nehezen lehetett bekerülni ebbe a körbe, és ugyanakkor megpróbálták ezt családon belül megőrizni, ahogy mondtam az előadásom. Is. Például megpróbálták a harangöntő mesterek, hogyha nem volt például leszármazott, fiú leszármazottjuk, akkor megpróbálták lányukat harangöntő mesterhez feleségül adni, ahhoz, hogy tovább folytassák a mesterséget. Itt az volt a fontos, hogy a márkanév és az öntödének a neve megmaradjon.
Volt valami jellegzetessége a Horner féle harangoknak?
Mindegyik harangöntőnek megvolt a titka. Ezt nem írták le sajnos, mert akkor nagyon könnyű lett volna ugye ellopni a tudományt. Elsősorban ez egy belső körben lévő, szájról szájra terjedő tudomány volt. Mesterjegyeket természetesen a harangok is őriztek. A legtöbb esetben onnan tudjuk, hogy ki készítette a harangot, hogy a harangon szerepel magának a készítőnek a neve, és hogy hol öntötte, és hogy mely esztendőben.
Volt egy másik érdekes történet, Horner Jakabhoz fűződik a dévaványai harang története, vagy mondhatjuk legendája?
Hát igen, ezek mind legendák és történetek. Ugye, mint minden érdekes egyházi dolognak megvan a maga kicsit misztifikált meséje is. Ilyen például a dévaványai harangnak a története, ami abból a szempontból volt érdekes, hogy dévaványa település egy harangot kapott Kiskároly településtől, a Békés-megyei Kiskároly településtől. Átok alatt, ami azt jelentette, hogy nem használhatták ezt a harangot, csak akkor, hogyha Kiskároly majd visszaveszi a saját harangját, és ő használja tovább. De ugye Kiskároly település a különböző török háborúk miatt nem épült föl újra, templomuk is megsemmisült, a lakosai szétszélettek az országban. Ezért dévaványa település egy idő után használatba vette a harangot, bízván abban, hogy az átok nem teljesül be, hát sajnos nem így tört. És miután több alkalommal is megrepett a harang, megsérült a harang, úgy döntött dévaványa települése, hogy ezt a harangot a folyóba vetik, tehát úgymond, hogy megtisztítsák a harangot, ugye a vízzel tisztítjuk meg a szennyest, megtisztítják a települést, és új harangot öntettek, mégpedig Hornerrel 1799-ben. Ezt még Horner Jakab öntötte.
Ez az időszak azért még az ágyúöntésnek is az időszaka volt, tehát egy harangöntő öntött ágyút
is? Természetesen a harangöntők ágyút is öntöttek, és ezzel is tudtak foglalkozni. Ugye attól függött, hogy ágyút kell önteni, vagy harangot. Ilyen példa erre ifja Porner Henrik, aki maga is először honvéd hajnalként szerepelt a 48-49-es szabadságharcban, majd később sebesülését követően Pece Szent Mártonban a nagyváradi ágyúgyárban dolgozott, mint ágyúöntőmester.
Furcsa lehetett, nem tudom, volt-e rá példa a történelemben, hogy egy harangöntő esetleg a saját harangjából öntött ágyút.
Azt hiszem, talán lelkileg ez nem megoldható, hiszen egy harangöntő számára ez egy nagyon, hát hogy mondom, lelki dolog, mert a harangöntő egy kicsit saját gyermekének kezeli a harangot, hiszen hónapokat, éveket dolgozhat egy harangnak az elkészítésével, mintakincsével, és nem hiszem, hogy szívesen tette volna tönkre a saját harangját, hogy ágyút öntsön belőle. De a történelemben bármi elképzelhető.
Ez egy harangtörténeti konferencia, de számon tartják a harangkutatók egy-egy harangöntő ágyúit is?
Elvileg nem, mert ugye az ágyuk nagyobb részt megsemmisültek, nagyon ritkák az ágyuk, amiknek rajta van a mesternek a jegye, de nem kizárt, hogy sok esetben ugye a harangöntők ágyukat is öntöttek, ahogy az előbbi példában is mondtam.
Ifjabb Horner Henrikkel halt ki a dinasztia. Érdekes volt az előadásában, hogy az első harang, ami Boszniában megszólalt, az ő műhelyéből került ki.
Igen, ezt egy nagyváradi lapban olvastam, egy korabeli nagyváradi lapban olvastam, hogy 1878-ban, ugye, amikor Boszniában is engedélyezték már a harangok használatát, hiszen akkor már az Osztrák-Magyar Monarchia fennhatósága alá tartozott, akkor két boszniai hagymakereskedő, Gyorgyevics Demeter és Petrovics Iván nevezetű úriember Nagyváradon volt, mint bosnyák menekült, és akkor fölkérték Horner Henriket, hogy öntsön számukra egy 20 fontos harangot, ami egy igencsak nagy harang volt. Feltetően elszállították Boszniába a harangot is, meg is szólaltatták. Kár, hogy nem tudjuk, hogy pontosan, hogy melyik harangról van szó.
A Horner dinasztia mennyire tartozik a jelentősebb harangöntő dinasztiák közé?
A 18. század második felétől 19. század végig tulajdonképpen az egyik legjelentősebb harangöntő dinasztia. Elsősorban ugye a Párcium, illetve a mostani Nagyvárad és környéke, illetve Debrecen és környéke települését látták el harangokkal. Furcsa módon elsősorban református templomok számára öntöttek harangot. Azért furcsa számomra, mivel egy római katolikus családról van szó, hiszen több egyházi alkalmazottat is adott az egyháznak. Az egyik lány Orsolya Rendi apácazárdába vonult, és tartományfőnök lett, vagy például plébánost is adott a család.
Az elmúlt percekben a Horner harangöntő családról, dinasztiáról Csibik Inga történészt, a Vidéki Múzeumok Szövetségének főmuzeológusát hallották. Most kolléganőm Farkas Erzsébet riportja következik. A részleteket tőle hallják.
Május 25-én vasárnap délután újra megáldásra került az alsózsolcai temetőben az az emlékkereszt, amely a település egykori plébánosának, dr. Balpataki Bélának állít emléket. A most következő percekben a megemlékező ünnepségen készült hangképes beszámolómat és a megemlékezés után készült riportomat hallják. A megemlékező ünnepség elején Lengyel Béres Klára, az alsózsolcai közösségi ház vezetője a következőket mondta.
Tisztelettel köszöntöm Önöket itt az alsózsolcai temetőben, dr. Balpataki Béla emlékhelyénél. Tisztelettel köszöntöm Csirke Róbert polgármester urat, Csöbör Katalin országgyűlési képviselőasszonyt, Varga Béla plebános urat, minden hívőt és nem hívőt, Alsó Zsolcait, emlékezőt. Kérem, engedjék meg, hogy megemlékezésünk elején néhány gondolatot mondjak dr. Balpataki Béláról, címzetes kanonokról, nyugalmazott lelkipásztorról. 1975-től teljesített itt szolgálatot Sajoládon és egyben az Alsó Zsolcai filiában. Tevékenységét, munkásságát hosszan-hosszan lehetne sorolni, de talán azt kiemelném, hogy ő volt a templom építtetőnk, majd a templomunknak a bővítője, és ő volt az, aki a hittantermet is szorgalmazta, hogy felépüljön. De talán nem is ezek a tárgyi dolgok azok, amelyeket elsősorban ki kell emelni a munkásságából, papi teendői közül. Sokkal fontosabb volt, azt hiszem, számára is, és mindannyiunk számára, hogy nagyon fontosnak tartotta a hitéletnek a fellendítését, a fiataloknak, a gyerekeknek az egyházba való terelgetését és ott tartását, és hogy a felnőtteknek is nagyon nagy gondot helyezett arra, hogy a lelki életünk, a szívünk, lelkünk a Jóisten felé forduljon. Nagyon fontosnak tekintette, hogy minél többen, minél több szentséghez járuljanak. Soha nem felejtem el, hogy amikor valaki oda ment hozzá, és itt én személyesen is érintett vagyok, hogy a gyermekét szeretné megkeresztelni, akkor ő nem a bürokratikus papírokat vette elő, hogy vajon rendben vannak-e a szülőknek és a keresztülőknek a keresztlevelei, hanem abból indult ki, hogy a keresztségnek minden egyes gyermek, kisgyermek és nagyobb gyermek számára elérhetővé kell, hogy váljon, hiszen így tud az Anya Szent Egyház kötelékébe bekapcsolódni, és majdan így tud első áldozóként magáévá tenni a Jóistent testben és lélekben. Sokan szerettük, tiszteltük, becsültük. Vajon miért? Azért, mert ő is szerette, tisztelte, becsülte az embereket. Mindenkin segített, ahogy csak tudott. És azt gondolom, hogy mindenki igyekezett ezt a segítséget visszaadni. Mentünk a hívó szavára betonozni, takarítani, díszíteni, villanyszerelni. Nem kellett kétszer mondania is az emberek társadalmi munkában, dolgoztak az egyháznak az előrehaladásáért. Azokkal is foglalkozott, akik nem voltak hívők, de soha nem volt erőszakos, hanem ő kedvesen, barátian, emberségesen viszonyult mindenkihez, és azt gondolom, hogy ezt a megbecsülést ő meg is kapta. 2007-ig teljesítette Alsó Zsolcán szolgálatot, akkor nyugdíjba vonult, és Gerincsen dolgozott tovább nyugalmazott lelkipásztorként. Sokan követtük őt oda is, részt vettünk a szentmiséjén, szerettük hallgatni a szentbeszédeit. Aztán 2014-ben mindannyiunkat megrázott a tragikus halála, és nagyon jó érzés volt számomra, hogy ebben a gyászban az akkori önkormányzat több buszt is indított, és el tudtunk menni a temetésére, Törökszent Miklósra, részt tudtunk venni a gyászszertartáson és a temetésen, ahol a szülői közelébe helyezték. És akkor jött egy gondolat az akkori önkormányzat részéről, hogy azok az Alsó Zsolcaiak, akik nem voltak akkor a temetésen, vagy későbbiekben is szeretnék kegyeletüket leróni Béla atyánál, azok mit tehetnek. Így készült el ennek az emlékoszlopnak az elődje. Az idő vasfoga megette azt az emlékoszlopot. A mostani önkormányzat döntése alapján teljesen hasonmásaként, de új emlékoszlop került ide elhelyezésre. Köszönet érte a Városüzemeltetés Asztolos csoportjának a munkájáért. És köszönet mindenkinek, aki valamilyen módon ma eljött ide, hogy együtt emlékezzünk Béla atyára.
Ezt követően Varga Béla atyám a következő gondolatokat mondta, és meg is áldottam az újraállított emlékkeresztet.
Szeretettel és tisztelettel köszöntök mindenkit ezen a mai délutánon. Amikor általában valamilyen okból összeszoktunk jönni egy nagyobb közösségben, és hát együtt vagyunk, akkor többféle köszöntés, keresztényi köszöntés el szokott hangozni. Tisztelettel köszöntvén görögkatolikus testvéreinket, református testvéreinket is. Most azonban direkt csak a római katolikus köszöntés hangzott el, hiszen az az emlékoszlop, emlékkereszt is, mely hátam mögött van, az egy katolikus lelkipásztornak az emlékhelyét jelöli a számunkra. Dr. Balpataki Béla atyáról én nem igazán sokat mondanék, hiszen előttem hangzott el sok-sok minden, sok-sok gondolat, mélyre szántó gondolat az ő életéből, munkásságából, én egyet emelnék csak ki. Amit már én, mióta itt vagyok 2019-től, elég sokat és sokszor is hallottam, és hallottuk most is, milyen nagy szerepe volt néki abban, hogy most mi odabba, hogy mondani szokták, a fehér templomba eljárhatunk. Hogy ott most van egy templom, van annak a templomnak tornya is, van ott egy hittanterem is, mennyi munkája volt benne, és mennyi köszönettel tartozott azoknak, akik azt a telket felajánlották. Megmondom őszintén, sokszor hallottam már ezt, hogy na ezt mi adtuk ezt a telket, ezt a mi családunk adta ezt a telket, hányszor is, hányszor voltunk ott dolgozni, munkálkodni, segíteni az atyának. Itt vagyunk a temetőben, ahol ő nagyon-nagyon sok-sok embert elkísért utolsó földi útjára. Itt vagyunk a temetőben, ahol ő nagyon sok elhunytnak, idézelme mondva, jó kell érteni, kedves testvéreim, telket szerzett, egy örök telket. A megáldott temető anyaföldbe, akiket elkísért, azok végső nyughelyet találtak. És ő neki nagy-nagy szerepe volt abban, hogy ott telket szerzett a templomnak, itt pedig köszönetképpen fordulunk az önkormányzathoz. Szintén jó kell értem, mint most mondok, hogy telket adott neki is. Bár nem itt van eltemetve, nem Törökszent Miklóson, én is ott voltam a temetési szertartáson, sajnos ezen a szomorú eseményen. Bár ott nyugszik, de itt kapott egy telket, egy helyet, egy pihenő helyet, ahol azok között megemlékezhetünk róla is, akiket ő kísért el ide, akiknek ő szerzett nyugvó helyet, akiknek ő szerzett telket. Mi most kérjük a mindenható Istennek az áldását és a kegyelmét erre az emlékhelyre, de még inkább azokra is, akik most itt vannak. Azokra, akik nap mint nap eljárnak ezen az úton, elhűnt szeretteikhez, hozzátartozik sírjához menve, megmegállva itt, talán egy imádságot elmondva, vagy csak egy fejhajtást végezve, semlékezve arra a lelkipásztorra, aki több évtizeden keresztül az itt lévőnek, elhunytaknak, és az itt lakóknak lelki gondozását végezte, folytatta, segítette őket az Isten felé. Kérjük most mindannyian közösen a mindenható Isten áldását, elhunyt dr. Balpataki Béla atyának emlékhelyére, emlékoszlopára, emlékkeresztjére, és kérjük azt a kegyelmet, hogy az ő munkásságából, az ő szeretetéből, az ő imádságából mi is erőt meríthessünk Krisztus életünkhoz.
Kosecki Lászlóval, Alsó Zsolca város üzemeltetésének vezetőjével beszélgetek. Néhány perc ezelőtt ért véget a dr. Balpataki Béla emlékére állított emlékkereszt újra állításának, megszentelésének szép ünnepsége itt az Alsó Zsolcai temetőben. Teljesen megújult ez az emlékkereszt?
Így van, teljesen megújult az emlékkereszt az elmúlt hónapok munkája során. Hát ez teljes mértékben fenyőfa alapanyagból készült, durván egy ilyen 3 hetes munka folyamat következtében lett ez így ilyen állapotban.
Az eredeti kereszt is fenyő volt?
Az eredeti szintén ugyanígy lúc fenyő volt, csak ugye azt már az idővasfoga megette elég komolyan, és ezért muszáj volt újat építenünk.
De mindenben ugyanolyan ez mindenben, az új, mint a régi volt.
Milliméter. Pontosan a réginek a sablonozásával készült, úgymond.
Mondhatjuk, hogy a városüzemeltetés asztalos mesterei varázsolták újjá ezt a keresztet?
Két asztalos kollégám, igen, ők kezemunkáját dicséri ez a műremek, mondhatjuk így.
És milyen alapozást, milyen festéket kapott
hát
a kereszt?
Ez vizes bázisú fedőlazorral lett 4 rétegben lekenve, és ugye itt az a lényeges, hogy ezt minden éven majd megismételjük egy ilyen védőfelületkezelést, hogy azért remélhetőleg több időt fog bírni, mint a elődje ennek az emlékkeresztnek.
Remélhetőleg az időjárás viszontagságaival ellenállóbb lesz. Legalábbis, ahogy említette, ha évente kezelik majd.
Így van, ez a cél, de ezt nem tudjuk kiszámolni sajnos az időjárást, hogy milyen, de mindent megteszünk, hogy sikerüljön minél tovább megóvni.
Mondjuk el azok számára, akik nem látták ezt a keresztet, milyen nagyságú feszületről és emlékoszlopról beszélünk?
Ez 2 méter 30 centi maga a feszület magassága, és 3 darab félkörívben elhelyezkedő láb, amin áll az egész, nyugszik úgymond egy talapzaton a történet. Ez a megegyező tervezett tervek alapján készült, most teljes mértékben ezt másoltuk le.
Újjállításom, valamint fixálásom könnyű feladat volt?
Hát, mivel szerencsére rutinos asztalosaink vannak, így igen, mondhatom azt, hogy könnyű.
És akkor meg van elégedve a végeredménnyel.
Igen.
Most a szép pillanatok, vagy ünnepi pillanatok után beszélgetünk. Milyen érzések fogalmazottak meg önben itt az ünnepség után?
Hát büszke vagyok a fiúkra, kollégáimra.
Mondjuk meg a nevüket is, hogy kik azok.
Négyesi Zsolt és Vadász Miklósról van szó, ők a két asztalosunk a városüzemeltetésen. Meg hát végül személyes érintettségem is van Balpataki Bélával kapcsolatban. Ugye feleségemmel ő adott minket össze, feleségem gyerekkorától ugye hozzájárt templomba, úgyhogy nagyon jól ismertük mi is. Úgyhogy emiatt örülök is, hogy valamilyen szinten részt tudtam úgymond én is venni ebbe a projektbe.
Köszönöm szépen Kosecki Lászlónak, az Alsó-Zsolcai Városüzemeltetés vezetőjének a beszélgetést.
Köszöntöm az interjút.
Dr. Balpataki Béla megújított emlékkeresztjéről Farkas Erzsébet összeállítását hallották. Ezzel már a műsorunk véget is ért, a szokásos felhívást azonban még közzéteszem. Tehát, ha ismernek olyan történeteket, melyek keresztekhez, szobrokhoz, kiskápolnákhoz, harangokhoz, avagy éppen toronyórákhoz kötődnek, kérem értesítsenek elérhetőségeink valamelyikén. Címünk 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49, telefonszámunk 36-os körzet 510-610-es, e-mailt pedig az info@szentistvánrádió.hu címre várunk. Most búcsúzom szerkesztőtársam Farkas Erzsébet, a zenei szerkesztő Kovács Krisztina és a technikai munkatárs Kvaszinger Jenő nevében is. Új adással 2 hét múlva jelentkezünk legközelebb, de addig se felejtsék, kidőlt keresztfának, nem köszön már senki. Tikovics Ernőt hallották.
Kérem a következőt. Egészségpercek a Szent István Rádióban.
Kedves hallgatóink, a folytatásban megismételjük a hétköznapokon elhangzott egészségügyi perceinket. Ez alkalommal Ág Csaba sportolóval, személyi edzővel beszélget az egészséges életmóddal kapcsolatos tudnivalókról Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. Ha tehetik, tartsanak velünk!
Higgadt fejjel, kritikus szemmel lépj a változások útjára. Életfilozófiája és szlogenjeként is felfogható ez a mondat önnek?
Teljes mértékben úgy gondolom, hogy ha bármilyen változtatást szeretnénk az életünk során végrehajtani, legyen az táplálkozás, sport, új munka keresése, akkor mindig kritikus szemmel kell megvizsgálnunk a lehetőségeket, és kiválasztani a számunkra a legjobb megoldást. Mindenek előtt én is köszöntöm a hallgatókat, és köszönöm szépen a lehetőséget, hogy ezekről a fontos, úgy gondolom, hogy ma egyre fontosabb dolgokról így a rádióban is beszélgethetünk. Hol kezdjük? Úgy gondolom, hogy mindenkinek az életében vannak olyan kérdések, olyan helyzetek, amikor valamire választ keres, bármilyen okból kifolyólag. Ugye az egészség az egy nagyon fontos, ha nem a legfontosabb az embernek az életében, és hogyha bármi okból kifolyólag úgy érzi, hogy valamit változtatnia kell, vagy úgy gondolja, hogy a meglévő állapotot tudná jobbá tenni, akkor ezzel igenis foglalkozni kell, és cselekedni kell.
Mert az ön életében is volt ilyen pillanat, gondolom, mert nem véletlenül tért át a növényi alapú táplálkozásra.
Igen, miért annak idején a kollégával, aki a segítségemre volt, egy táplálkozási tanácsadó kolléga, Haris Évának hívják, a sport teljesítmény oldaláról szerettük volna megközelíteni azt a kérdést, hogy vajon növényi alapon ez hogyan és milyen formában működik. Az egésznek az apropója az volt, hogy a szakmán belül és a sport életen belül egy elfogadott tény, hogy a hús és az állati összetevőknek a fogyasztása elkerülhetetlen egy jó teljesítmény eléréséhez. Sportáktól és versenyszinttől teljesen függetlenül. Én viszont láttam olyan teljesítményeket, amely ennek teljesen ellentmondott, abból a szempontból ellentmondott, hogy mindenfajta állati összetevő nélkül értékel. Már minden embernek az anyagcseréje, emésztése más, azért abban lehet valami, hogyha az ember egyre több ilyen kirívó, idézőjelbe téve kirívó esettel találkozik, amikor nincsenek ott állati összetevők a sport teljesítmény mögött, tehát valami módon ennek igenis működnie kell, és minket ez izgatott elsősorban, hogy hogyan lehet ezt elérni, mert olyan útmutatót, mint mondjuk egy bármilyen sportáplálkozási tanulmányban vagy szakkönyvben található növény alapon nem nagyon tudtunk felelni. Tehát abszolút ugye az egyéni tapasztalásnak és az egyéni kutatásnak a szükségességét tette elkerülhetetlenné.
Tehát önt kimondottan teljes mértékben elsősorban az érdekelte, hogy miként lehet egy sportoló teljesítményét növelni ezzel a fajta táplálkozással?
Igen, engem a teljesítmény oldala érdekelt, hogy a növény alapú táplálkozásnak van egy etikai és van egy teljesítmény oldala, hogyha a sport részét nézzük. Engem ez a terület érdekelte, szerettem volna megvizsgálni. Az apropóját az adta, hogy egy korábbi tanulmányút kapcsán az Egyesült Államokban jártam, és találkoztam olyan amerikai futballjátékossal, egykori amerikai futballjátékossal, aki nálam egy jó 10 évvel idősebb, akkor 25 éve nem lehet már semmilyen állati összetevőt, és a közös edzéseinken olyan teljesítmény leadására volt képes, ami abban az életkorban, ráadásul több évtizedes növény alapú táplálkozás után számomra elképzelhetetlen volt, mindaz figyelembe véve, amit korábban egy jó teljesítményhez szükséges kritériumként megismertem és tanultam. Tehát totálisan ellentmondott mindannak, amit nekünk annak idején tanítottak a képzéseken. És amikor az ember ezt így nem televízióban látja, vagy olvas róla, hanem ott van előtte a húsvér ember, és ezt nem lehet félremagyarázni, hogy hogyan emeli meg azt a súlyt, és hogy milyen tempót tud diktálni, akkor azért az ember ugye elgondolkodik azon, hogy biztosan mindent jól térképeztek, vagy kutattak rá annak idején, és nem lehet, hogy valami elkerült-e a szakértőknek a figyelmét, hiszen ott van előttem egy ember, aki hihetetlen teljesítményt tud leadni. Ugye az, hogy amerikai futballjátékos, annélkül, hogy belemennénk a részletekbe, hogy egy olyan pozíciót töltött be a játékok alatt, ami viszonylag kevés futást tesz szükségessé, viszont magában a sportágban ez a pozíció a legmagasabb embereket igényli, a legnagyobb testsúlyjal és a legerőteljesebb izomzattal. Tehát nem arról van szó, hogy egy nyurgán vékony gyerek volt, akinek nem volt más dolga, mint hogy szélsebesen átszelje a pályát a labdával, és a többiek eltakarítják a másik csapatnak a játékosait, hanem igen, ott be kellett állni egy test-test elleni küzdelembe, és ott bizony iszonyatos erőket kellett kifejteni ahhoz, hogy a pozícióját tartani tudja. Tehát nem lehetett félremagyarázni, hogy van erő, vagy nincs erő.
Megirigyelte, úgy látszik akkor. Elindult tehát a kutatás. Mire jutottak?
Hát arra jutottunk, hogy minket elsősorban az érdekelt, hogy egy vegyes táplálkozásról, tehát amikor mindent teszik egy sportoló, tejet, tojást, gabonát, húst, zöldséget, gyümölcsöt, hogyha átáll egy teljesen növény alapú táplálkozásra, akkor mindehez mennyi időre van szüksége, és hogy mennyi idő után tud olyan teljesítményt leadni, ami legalább a kiindulási állapot volt, vagy akár annál még jobb. Amit mi találtunk és felveltünk így cikkekben, írásokban, ott ugye arról beszéltek, hogy néhány hét után törvényszerű folyamat, hogy elhagyunk ugye rengeteg olyan dolgot, ami a húsból nem feltétlenül előnyös a sportoló számára, és néhány hét után kirobbanó formában van, kirobbanó energiával, és minden szép és tökéletes. Mi ennek nagyon az ellenkezőjét tapasztaltuk, és mivel mindent mértünk, és a felelhető összes olyan szakirodalmi adatot használtuk, ami akkor elérhető volt számunkra, egyszerűen nem értettük, hogy hát mi nagyon mást tapasztalunk. Éppen ezért nagyon fontosnak tartottuk, hogyha egy sportolónak a teljesítményét vizsgáljuk, és azt, hogy érdemes-e neki a táplálkozásában bármilyen változtatást adott esetben egy növény alapú táplálkozásra átállni, akkor ott tényszerű adatokról kell beszélni, és pontosan fel kell vázolni azt, hogy mire számítson. Mert egy-egy jó versenyhelyezés húzhat el azon, hogy nem azok az eredmények jönnek, amit belengedtek előtte is. Hogyha a növényi táplálkozást nézzük a sportolók körében, akkor találkozhatunk olyan tapasztalatokkal, hogy átváltott növényi táplálkozása, és csökkent az izomtónusa, csökkent a vázizom tömege, csökkent a teljesítménye, és hogy emiatt abba hagyta. És ez egy valós probléma, de hogyha beszélgetünk ezekkel a sportolókkal, akkor megtalálhatóak azok a hiányosságok és azok a rossz döntések, amelyek oda vezettek, hogy elmaradt ez a teljesítmény a vártól. Nem szánták el az átállásra a megfelelő időtartamot, mert ez nem pár hét. Szeretném aláhúzni, hogy minden embernek az anyagcseréje, az emésztése más és más, tehát nincs két egyforma, nem lehet általánosítani, mindig az adott egyének az igényeit kell alapul venni.
Ma már a tanultakat, meg a kutatásuk eredményét a gyakorlatban is alkalmazza, tanítja. Milyen sikerrel?
Itt a tanítást úgy szeretném kívánni, hogy én a tapasztalataimat osztom meg, nem vagyok sem dietetikus, sem táplálkozási tanácsadó. Én a tapasztalataimat nagyon szívesen elmondom, hogyha valaki ezt megkérdezi, vagy hogyha valahol ezzel kapcsolatban kell egy beszámolót, egy előadást tartani. Vannak online felületek, illetve hogyha személyes megkeresés van, akkor nagyon szívesen elmondom, hogy ez hogyan működik. Nekem megítélésem az, hogy hogyha most egy sportolót veszünk, akkor nem feltétlenül egy azonnali váltás a legcélra vezetőbb, hanem az, hogyha fokozatosan vezet ki bizonyos alapanyagokat, és ezzel egy időben, vagy akár ezt megelőzően feltérképezi az, hogy milyen más növényi alapanyagokkal tudja helyettesíteni azt a bizonyos összetevőt, legyen ez egy fehérje tartalom, legyen ez egy szénhidrát tartalom, legyen ez egy zsírtartalom, és tapasztalja meg azt, mielőtt megvan valamit a szervezetétől, mert hát ez egy megvonás, hogy más alapanyagokkal hogyan működik a teljesítménye. Tehát ez egy hosszan tartó kísérleti sorozat. Mi ezt annak idején fél évre terveztük, aztán kitoltuk egy évre, most, hogyha valaki megkérdez, hogy egy jó átállásnak mennyi az időtartama, akkor azt mondom, hogy két évnél kevesebb idővel ne is tervezzen.
Thank you.
csak sportolóknak, vagy civileknek is ad tanácsot?
Bárkinek nagyon szívesen elmondom a tapasztalataimat, aki megkeres. Én úgy gondolom az, hogy valaki fogyasszon több zöldséget, jó minőségű zöldséget, és akkor itt erről szintén lehet beszélgetni, illetve gyümölcset, az egy olyan tanács, az egy olyan irány, amivel nem nagyon lehet mellé fogni. Hát, hogyha azt veszük alapul, hogy a manapság a mikrobiomnak a témája az egy nagyon forró téma, és rengeteg új információ lát napvilágot, és szeretnék róla az emberek beszélni, egyre több a tapasztalás azzal kapcsolatban, hogy a mikrobiom milyen hatással van a testnek a teljesítményére, mind fizikálisan, mind mentálisan, és hogy egy megemelt növényi, illetve egy módosított növényi táplálkozással, vagy nagyobb mennyiségű zöldség és gyümölcs fogyasztással ezt hogyan lehet alátámasztani, akkor úgy gondolom, hogy ez mindenféleképpen jó és fontos. Ugye azt is érdemes kiemelni, hogy önmagában nem magával a hússal vagy a tejtermékekkel van probléma, hanem mindazzal, ami belekerül az evőállítás során, és ez a zöldség gyümölcsre ugyanúgy érvényes. Tehát ott, ahol az élelmiszernek a tisztasága valahol valamilyen formában nem tökéletes, vagy lehetne jobbá tenni, akkor ott érdemes megvizsgálni, hogy honnan szerezzük be ezt az alapanyagot, és hogyha azok az adalékanyagok, legyen az vegyszer, legyen az hormon, legyen az gyógyszer, kikerül a táplálékból, akkor könnyen lehet, hogy olyan tünetek szűnnek meg, legyen az egy bőrpír, legyen az egy gyengébb állapot, legyen az egy gyengébb immunválasz, amivel megérte a módosítást.
Uh-huh. Nagyon figyelek arra, amiket mond, de mégis eszembe jut az a kérdés, hogy mitől más ez a tanácsadás, amit ön ad, mint például az ön által is említett dietetikus vagy életmód tanácsadó tanácsa.
Hát ugye válaszuk ketté a dolgot, tehát az, hogy engem érdekel egy téma is a saját egészségben szempontjából utána nézett bizonyos dolgoknak, ez nem azt jelenti, hogy én annak a területnek a szakértője leszek. Tehát én a saját tapasztalataimat el tudom mondani, és ezt nagyon szívesen megosztom bárkivel, ugyanakkor nincs arra szakmai kompetenciám, hogy egy komolyabb egészségügyi, vagy bármilyen egészségügyi probléma esetén legyen az egy vérnyomás probléma, legyen az egy autoimmunbetegség, legyen az egy bármilyen hormonális probléma, egy szervezeten belül, nekem arra nincsen feljogosításom, és nincs szakmai kompetenciám, hogy én ebbe olyan mélységeiben beleálltsam magam, hogy ezzel esetleg embereknek az egészségi állapotában valami negatív hatást érek el. Tehát ez tényleg nagyon fontos kiemelni, hogy az, hogy engem érdekel, vagy bárkit érdekel egy bizonyos téma, utána néz. Lehetnek jó meglátásai, tehet fel jó kérdéseket, az nem ugyanaz, mint amikor valaki ezt hosszú éveken keresztül tanulja, szakmai tapasztalatot gyűjt, és ennek megfelelően meg van minden jogosítvány arra, hogy embereknek megbízható módon szakmai tanácsokat adjon. A kettő az óriási különbség.
Ez tény, viszont a hitelesség az nagyon fontos, és én azt hiszem, hogy mai világunkban, amikor a Google jóbarától rengeteg információt tudhatunk meg, különösen felértékelődik a hiteles információk szerepe, márpedig hiteles információt azt tud adni, aki maga is megtapasztalja, átéri, mondjuk például az ön esetében is. Kik azok, akik a segítségét kérik?
Kollégák szoktak jelentkezni, hogyha a saját étkezésükben szeretnék a növényi összetevőknek a mennyiségét emelni, megkeresnek olyan sportolók, akiket egy kolléga ajánlott a figyelmükbe. Amit nagyon fontosnak tartok, hogy mindig kihangsúlyozom, hogy ez az átállási folyamat, ez nem pár hét, mert egész egyszerűen idő kell ahhoz, hogy megismerjük az új alapanyagokat, tehát a növényi alapanyagokat megismerjük, kitapasztaljuk, hogy nálunk mi hogyan működik, lehet, hogy nekem a barna is tökéletes vagy ezáltal, de lehet, hogy mondjuk önnek nem. És ugyanez levetíthető bármilyen más élelmiszercsoportra a növényi alapa. Tehát én mindig azt szeretném, és azt igyekszem kiemelni náluk, hogy ha változtatni szeretnének a táplálkozáson, akkor ezt megfelelő szakmai segítséggel tegyék. Tehát, hogyha sportolóról beszélünk, akkor egy dietetikus igenis elengedhetetlen, hogyha mind hobbi, mind pedig élsport szinten, de minél komolyabb a sport teljesítmény, tehát minél inkább haladunk az élsport felé, annál inkább van jelentősége annak, hogy milyen szakmai háttércsapat van mögötte, legyenek meg a megfelelő labor eredmények, tehát ez elképesztően fontos, hogy nagyon sok mindennek nincsen fizikálisan tapasztalható eredménye a változásnak, vagy a megvonásnak, de a labor eredmények már mutatják, és abból lehet következtetni, hogy az, amit szeretnénk, az jó irányban halad, vagy valahol ezen módosítani kell. Tehát itt most szeretném hangsúlyozni, hogy sportolóról beszélünk. Kellenek azok a testzsírmérések, kellenek azok a vitaminszintek, mindenre szükség van. És ugye attól függően is célszerű a vizsgálati eredményeket lefolytatni, hogy milyen versenyre készülünk. Egy fontos és lényeges dolog, hogyha egy mai élsportolót nézünk, akkor nagy átlagban, de sportáktól változhat, nagy átlagban 10 éve van arra, hogy valami olyan teljesítményt letegyen az asztalra, amire az egész hátralévő életében támaszkodni tud, legyen ez egy olimpiai sportág, vagy nem olimpiai sportág. Most ott egyáltalán nem mindegy, hogy az adott versenyre való felkészülésnél mit és hogyan módosítunk a táplálkozásában. Tehát, hogy mondjuk az a verseny egy olyan szintű verseny, amit betudhatunk a kísérleti folyamatnak egy állomásaként, vagy ott mindenféleképpen kiemelkedő teljesítményt kell leadnia. Mivel változik az, hogy milyen a táplálkozás során kialakult mikrobiomja, és ezáltal az energiatermelési folyamatai hogyan alakulnak, egy kiemelt versenyen csúcs teljesítményt kell leadni. Tehát lehet, hogy ott nem érdemes előtte olyan mértékű módosításokat betenni, ami alapjaiban boríthatja fel az egészet. Finom hangolás lehet. Mit értek ez alatt? Tehát, hogyha valaki az olimpiára készül, és mondjuk az olimpia előtt másfél évvel valamit módosítani szeretne a táplálkozáson, akkor ott ne várjon bele abba, hogy egy vegyes táplálkozásról által növényi alapú táplálkozáson, mert nem fog menni. Ott el fog úszni a teljesítménye. Azt lehet csinálni, hogy bizonyos összetevőket kiveszek, vagy az arányokon változtatok. De ehhez megint kell a háttércsapat, kell a dietetikus, kellenek a labormérések, és ennek összehangoltan működnie kell. Egy átlag ember szempontjából ennek nincs akkora jelentősége. Ott ez a néhány hetes időtartam, az megvalósulhat, mert hogyha mondjuk elhagyok egy húskészítményt, legyen az egy kéztermék, mondjuk felvágott, vagy bármi egyéb, amitől mondjuk megszűnik a pattanásos bőr, vagy jobb lesz a közérzetre, jobban alszik, akkor az már mindenféleképpen eredmény, tehát pozitív eredmény. De az a teljesítménye szempontjából még nem a maximális lehetőség, amit kihozhat belőle. És igen, a kettő között óriási különbség van.
Ha jól figyeltem, akkor itt a legfontosabb ugye az eredetvizsgálat, amit beviszünk a szervezetbe, meg a testre szabás, igen, ez a kettő.
Igen.
Tulajdonképpen önt hol és hogy lehet elérni? Hogy lehet az ön tapasztalatára szert tenni?
Kétféle módon, hogyha a most elhangzott átállással kapcsolatban szeretne valaki egy átfogó képet kapni, akkor javasolnám azt a könyvet, amelyikben mindezt leírtuk. Ez egy történet gyűjtemény, ez a 76 vegán élet történet sorozatban megtalálható. Én a 3. kötetben vagyok, de hogyha valakit így a növény alapú táplálkozás érdekel és az ezzel kapcsolatos tapasztalatok, akkor ott számtalan olyan élettörténetet fog találni, ami motiváló lehet az ő számára, illetve van egy Facebook oldalam, a szakmai Árcsaba Coach, ezt, ha ott bárki rám ír e-mailre, vagy messenger üzenetben, akkor nagyon szívesen segítek neki, és elmondom a tapasztalataimat. Még egy fontos dolog, és ez tényleg nagyon fontos, hát, hogyha valaki apróságokat szeretne betenni változásképpen, én nagyon javasolnám azt, hogy mindenki vezesse vissza a táplálkozásával nyers salátáknak a fogyasztását. Ez egy rendkívül egyszerű, viszont óriási lépés, hogyha minden étkezésnél, vagy legalább minden nap fogyasztunk nyers összetevőket. Ugye ennek azért van jelentősége, mert az emberi szervezet az nem a főtt tápláléknak az elfogyasztására lett kitalálva. Bizonyára ön előtt is ismerős Sábriádnak a neve, egy kiváló gasztroenterológus, és ő mondta, hogy ha az emberi szervezet arra lenne kitalálva, hogy főtt ételt tegyen, akkor kellene, hogy legyen valami a szervezetében, ami a nyers táplálékot átalakítja főtételé. De ilyen nincsen. Tehát alapesetben az emberi szervezet az egy nyers táplálkozása van kitalálva. De mivel mi főtételeket teszünk, ezért a szervezetben beindul egy védekezési mechanizmus. De ez, hogyha valakit érdekel a folyamat, akkor étkezési leukocitózis néven találja meg az interneten. Ennek az a lényege, hogy ha szűk ételt fogyasztunk, akkor megszaporodik a fehérgésejteknek a száma. Tehát elindul egy gyulladásos folyamat a szervezetben, ami egy pár óra elteltével visszamegy az eredeti értékre. De itt elindul egy gyulladásos folyamat, mert a főbb táplálékot testidegenként kezeli az immunrendszer. Viszont hogyha előtte elfogyasztunk egy kis tál nyers salátát, ugye nem véletlenül volt az előétel régen saláta, vagy a főtétel mellé fogyasztunk nyers összetevőt, akkor ez a folyamat sokkal kisebb mértékben valósul meg, vagy adott esetben teljesen ki is marad. És ez a hosszú távú egészség szempontjából, tehát hogy napi többször beindul egy gyulladásos folyamat a szervezetben, ezért nem mindegy. De talán ez a legegyszerűbb és a legfontosabb, hogy minden étkezés előtt, minden nap kerüljön be a rendszerbe nyers összetevő a főtétel már, és akkor már egy hatalmasat tettünk az egészségének éven.
A mai adásban megismételtük a hétköznapokon elhangzott egészségperceinket. Az elmúlt héten Ák Csaba sportolóval, személyi edzővel beszélgetett az egészséges életmóddal kapcsolatos tudnivalókról, Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. Köszönöm figyelmüket, a szerkesztőt Berec Renátát hallották.
Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották.